templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Márió atya beszélgető társam Nagyszőlősön, egyike az ötfős ferences közösségnek. A munkamegosztásban mi az, ami a te részed?
A munkamegosztásban az én részem három település és egy kisegítés Nagyszőlősön. Tehát Királyháza, Tiszabökény és Tiszaújlak, és Nagyszőlősön lelkipásztorkodó, kisegítő lelkipásztorként ukrán pasztorációban. Ez az én területeim, így lehetne mondani négy fő ilyen terület, ahol lelkipásztorkodom.
Menjünk végig ezeken a településeken, melyikre mi jellemző, milyen körülmények között végzed a munkádat, hogy néz ki a templom, és milyen sajátosságai vannak a hívő közösségnek, mert azt hiszem, hogy minden helyzet különbözik egy kicsit egymástól.
Így van, így van. Királyházával kezdeném, akkor maga a név is azt sugallja, hogy királyi, királyháza, tehát itt a Kárpátalja vidékának idején a királyi háznak volt a nyaralója. És ez az egy kis település, nem is olyan kicsi, őrizte meg ennek a hagyományát, vagy legalábbis a nevét viseli. Királyháza vasúti központ, eléggé nagy vasúti központ, és meghatározza, hogy az emberek nagyobb része a vasútnál dolgozik. És ez úgy meg is határozza őket. Ugyanakkor ezen a településen megtalálható a történelmi egyházaknak szinte mindegyike. Tehát ott vannak a görögkatolikusok, a mi római katolikusok, reformátusok, ortodoxok, és hát a szektákat nem sorolom, azok is jelen vannak. És ugyanakkor, ami a sajátosság a királyházának, vannak baziliták, ahogy férfiág, úgy női ág is.
Görögkatolikus szerzetesek?
Igen, görögkatolikus szerzetesek, így van. És nekik külön van templomuk, a görögkatolikusoknak kolostoruk és templomuk, és a vidéken látják el a szolgálatot, utána a nővérek, ők egy árvaházat tartanak fönn, meg egy óvodát működtetnek, és a görögkatolikus plébán ez teljesen külön. Tehát a görögnek azt mondhatnám, hogy három templomuk van, az ortodoxoknak egy, de azt elvették a görögöktől, amint ahogy annak idején, és van a római templom. És nekünk sem egy templomunk van, hanem van a vár, a kis királyházán a vár, ahol igazából az egy központ volt, a nyaralója a királyi családnak, és ott volt egy kápolna. A szovjet időben tehát ledózerolták, tehát teljesen a földdel egyenlővé tették, és az ébredéskor 1989 és 90 között a hívők mégis úgy döntöttek, még voltak, akik emlékeztek gyerekkorukból, hogy az ott állt, és akkor fájó szívvel vették tudomásul, ledózerolták. Ők saját erőkből fölépítették azt a kápolnát, ugyanúgy, ahogy annak idején az kinézett. És akkor így van egy kápolnánk a hegyen, ahol tartunk búcsút is, Szűz Mária születésének napján, és a nagy templom az meg Péter Pál templom, szintén a perinyiek adományából építetett, tehát itt a környéken a perinyiek voltak a gazdák, és ezt próbáltuk vissza, és egy kicsit visszaállítani olyan értelemben, hogy amikor megújítottuk a templom ajtót, akkor a címerüket rá helyeztük, hogy ez kicsit jelezve, hogy azért nagy része adományú nekik volt. És érdekes, hogy az építési stílusában egy picit is hasonlít a nagyszőlősi ferences kolostor templomához, mármint olyan értelemben, hogy a belső, a hajó az egy kör, és akkor hozzá van építve egy fél kör a szentély. Tehát hasonló a boltíves berendezés a királyházi és a nagyszőlősi kapisztrán Szent János templomnak.
Nagyszőlősön beszélgetünk, hány kilométerre van királyháza és melyik irányba?
Nincs messze, igazából 10 kilométer, tehát gyalog is megtehető, és meg is tesszük néha, amikor zarándokolunk. Déli, ha így vehetném, akkor déli irányba. Hogyha Fekete-hegy déli oldalán megyünk, akkor ott a Tiszának a túlsó oldalán, a Tiszaháton, így nevezzük, Tiszaháton található a királyháza települése.
Említetted, hogy hány felekezet van, etnikailag hogy néz ki?
Nagyon sokan beszélnek még magyarul. Az idősebbek szinte mindenki tud, a görögökből is tudnak magyarul, tehát a reformátusok, azok szintiszta magyarok, a katolikusok is, de most már vegyes házasságból kifolyólag. Elég sok az ukránul beszélő ember, gyerek, fiatal, és a görögkatolikusok teljesen szláv nyelven, meg ukrán nyelven végzik a liturgiájukat. Úgyhogy vegyes, de az biztos, hogy az elején, amikor ott Kirázán próbáltuk, hogy a magyarságot tartani, és próbáljuk most is tartani, létesült egy óvoda, de maga annak a fenntartása nem volt eléggé egyszerű és könnyű. Így állami kézbe adtuk át, és hát így már teljesen ukrán, de már akkor is érződött, hogy amikor a gyerekeket hozták, akkor a gyerekeknek a szülei már nem beszéltek magyarul. Magyarnak vallották magukat, meg magyar óvoda, de jó, vitték a gyereket, abban reményben, hogy megtanul magyarul a gyerek, hát beszéltek a gyerekkel, de volt olyan gyerek, tudom, hogy az óvodában beszélt magyarul, elment utána ukrán iskolába, kész, annak vége volt, elfelejtette mindazt, amit akkor ott megtanult. Tehát nem volt az a folytonossága. Azok, akik utána Szőlősre jöttek tanulni, mert itt van magyar iskola, azok megmaradtak magyar ajkúaknak. Tehát volt egy ilyen próbálkozás, meg most is van, mert azért igyekszünk ott hitanórát is tartani, meg kapcsolat van mégis, hogyha az állami kézben van az óvoda, de kapcsolatban vagyunk az óvodával, és próbáljuk, és a gyerekeket is áthozzák a templomba, ott vegyesen megy a liturgia, olyan értelemben, hogyha azt látom, hogy több az ukrán, akkor próbálok ukrán nyelven, de hogyha látom, hogy zömében magyar, akkor magyarul, és a többiek is elfogadják, akik nem értik a magyar nyelvet, és ugyanúgy imádkoznak, ugyanúgy hajtatosságban jelen vannak imádságban a liturgián.
Te ott plébános vagy, ugye?
Igen.
Milyen gyakran fordulsz meg ott?
Hát hetente minimum 4-szer, tehát a szerdai nap az a királyházi nap, ugyanakkor a péntek is a királyházi nap, és hát vasárnap az a mise. De ugyanakkor szerdán is, meg pénteken is van hétköznapi mise, vasárnap az a vasárnapi mise, és szombaton is szoktam menni, főleg a nagy ünnepek előtt a minisztránsokkal már foglalkozni, akkor szombaton is, tehát így 3-4-szer ott vagyok, de hát ugyanakkor, ha van temetés, akkor ott vagyok 5-szer is, mert a temetés az nem azon a napon van. Itt más a temetés, és nek a liturgiája olyan szempontból, hogy ez a három állomásos liturgia, ez majd, ahogy az könyvben megvan, ez meg is van a mai napig, hogy háznál föl van ravatalozva, este jönnek az imádkozó asszonyok, férfiak, vírasztanak, így is hívják, hogy vírasztásot, imádkoznak az elhunytért, másnap jön a pap, az első állomást a lakásban elvégzi, ott imádkozik, és beszenteli a koporsót, és a halott az megvan szentelő a szentségek által, tehát ezt a koporsót beszentelő, ez a liturgiára erről szól. Utána kivisszük a ház elé, az udvarra, ott már a többiek nem csak a hozzátartozók vannak, hanem azok, akik eljötték, hogy utolsó útjára ki elkísérjük a halottat, akkor azokkal együtt ott imádkozunk, és akkor még gyalog, és ezt tényleg valóban lesz, el is várják, a háztól gyalog egészen a temetői kikísérem, szó szerint, ahogy régen is, hogy hát a pap kikíséri a halottat a temetőben, ez így megy.
Van Szent Mihálylova?
Egyes falukban van. Így van, van. Így van, van.
Következő falu, ahol plébános vagy.
Következő falu az Tiszaújlak.
Tiszavecsnél jöttünk át a határon, és az első falu Nagyszőlős fele Tiszaújlak, tehát van egy képem róla, borzasztó az út.
Ez így igaz, de van remény, mert most javítják, és hát mi már megszoktuk ezt a rossz utat, ha bár néha nehéz egyik településre a másikra eljutni, és nincsenek olyan nagy távolságok, tehát egy 20 kilométer, 30 kilométer az nem távolság.
De egy órába beletelik az út legalább.
Hát így van, így van. Igyekezni kell az egyik misiről a másikra, hogy én odaérek, de megszokták a hívek, amikor odaérek mondjuk Tiszaülakra, a férfiak kint beszélgetnek, kezet fogok velük, vagy amikor már nem fogok kezet, akkor tudják, hogy én nagyon késésben vagyok, futok be, akkor szólal meg a harang, mert amikor már megérkezett a pap, akkor tudják, hogy most már fog kezdődni a szentmise, akkor a férfiak bevonulnak, az asszonyok meg bent imádkoznak, tehát ez már így kialakult egy ilyen társadalmi élet, és hogyha 10 percet kések, akkor 10 percet is elfogadják, és nincsen háborgás. Tiszaújlak teljesen magyar lakta vidék, de van ukrán iskola is, de van, tehát magyar iskola is. Magyar lakta vidék, szépen magyarul beszélnek az emberek, van, aki lehet, hogy nem is tud ukránul. Ugyanakkor a határnak a hatása az érződik, mert ebből élnek. Nagyon sokan a határon keresztül járnak, kelnek, próbálják eladni a kis portikáikat. Ami ebben a településen még sajátosság, nagyon vegyes. Tehát magyarok vannak, és cigányok. És ezek a cigányok, tehát vannak nagyon szegény cigányok, hát szegényesen élnek, de a határból élnek, vannak nagyon gazdag cigányok, még gazdagabb bárki másnál is, és vannak vegyes házasságból már kiemelkedett cigányok, akik részben nem is tartják már magukat cigányoknak, hanem magyaroknak tartják. De ez érződik, hogy úgy óvatosan bánnak, hát most papként is mondom, hogy hát van egy ilyen óvatosság, lenézés, és ez baj, ez egy munkálkodni kell. És próbálom is mondani, hogy mindenki ember, Isten teremtménye, nem tehet arról, hogy valaki itt született, az meg ott született, Isten ajándéka az élet, próbáljuk egymást szeretni, tisztelni.
Milyen a templom?
A templom titulus egy ritka titulus, legalábbis itt Kárpáten az egyedülálló, Szent Ilona. Szent Ilona, aki megtalálta a keresztet.
Nagy Konstantin édesanyja.
Így van, Nagy Konstantin édesanyja, így van. Hogy miért választott annak idején a Tiszaújlaki Egyházközség ezt a titulust, próbáltuk utána nézni, nem találtunk semmi nyomát annak. Esetleg az lehet, hogy mivel a keresztet tették rá egy betegre, és az meggyógyult, lehet feltehetően volt valami járvány. Lehetett, hogy valami járvány volt akkor abban az időben, a Tiszaújlakon vagy Kárpátalján, és könyörögtek Szent Ilonához, és valószínűleg megsegített őket. Van egy ilyen feltételezés, meg régiek ezt mondják, de nincs leírva, tehát nem tudjuk ezt igazolni.
Milyen a templom, mikor épült?
1700-as évekből való a templom. Barokk stílusban van építve, és szép a templom, tehát a közös, tehát azt látszik, hogy nagy volt a tiszaújlaki közösség, most már nem akkora, mert nagyon sok ember kivándorolt, sokan elmentek, tehát én magam, aki most már ott több mint 12 éve vagyok plébános ezen a településen, és a hitanosaimnak a nagyobb része, akik már felnőttek, anyák lettek, hát több mint a fele nincs ott, tehát nincsen.
Magyarországon vagy még messzebb élnek és keresik a boldogulásukat.
Így van, Magyarországon is messzebb, ki hol tudta megtalálni, hogy próbáljon boldogulni a családjával, de vannak szép számmal, és ez is nagyon tiszteletre méltó, szép számon olyanok, akik itt maradtak, és ők itt képzelik el az életüket, ugyanúgy átjárnak Magyarországra, ugyanúgy magyaroknak vallják magukat, sőt, bátran mondhatom, magyar állampolgárok is, de mégis ők itt.
Következő település.
Következő település Tiszabökény.
Bökény?
Igen, Tiszabökény. Ez is szintén a Tiszaháton, tehát a Tisza, tehát ahogy átjövünk a határon, Tiszaújlak van a település rögtön, és hogyha nem jövünk át a Tiszának a túlsó oldalára, és tovább megyünk egyenesen, akkor az a Tiszabökényi falu üdvözöl minket. Tiszabökény most 2015-ben szenteltük a templomot, tehát ennek a településnek nem volt saját temploma, mivel nem volt olyan nagy távolság, egy ilyen 10 kilométeres távolság, az ottani katolikusok biciklivel, ismertem egy bácsit is, rendszeresen vasárnap, ha esett, ha fújt a szél, biciklivel mindig bejött Tiszaújlakra a templomba. De úgy lassan-lassan lettek többen katolikusok, és lett igény, hogy legyen templom, és a első árvíz előtt letették az alapkövet a templomnak. 98-ben volt az első árvíz, olyan 97-ben, 98-ban letették az alapkövet, és meg is ásták a fundamentumot, az alapot, és utána jött az árvíz. és igazából nagyon elszegényedtek az emberek, tehát szinte a falunak a 80%-a elpusztult, mármint a házak. Tehát az szörnyű látvány volt, meg félelmetes, meg hát az emberek elveszítették a vagyonokat, mindent oda veszett. És ezért a templom az építése megállt, és próbáltak felállni, tehát a másik árvíz. Megint ugyanúgy hasonló nehézségekbe ütköztek az emberek.
Ez már 2000 talán, ugye?
Igen, ez már 2000, 2001, így van, 2001-es év, 2000. És hát így állt az alap, és de nem hagytuk el az egyház kisközséget. Én amikor ide kerültem, akkor egyszer egy hónapban jártam ki misézni, a görög templomban megengedték, hogy egy külön időben jöjjünk össze, és általában ilyen 8-10, az nagy ritkán 15-en voltunk a Szent Misén. És ez a kis csapat, ez mégis azt mondta, hogy kell nekünk templom, meg volt egy Dubka György helybeli ember, aki most a kurátor, és ő ilyen történész, és ezt minden áron meg akarta építeni ezt a templomot, és ezzel a kérésre jött, hogy csináljunk, atya, valamit. Hát, mert én, hát mit tudok én csinálni, imádkozni, azt tudok, építeni nem. És minden áron építeni akart. És tényleg az imádságban ezt mondtam az úrnak, uram, én templomot nem akarok építeni, de hogyha ezek az emberek akarnak építeni, és te is szeretnél, hogy itt legyen templom, akkor legyen meg a te akaratod, akkor építsd a házat. És ténylegesen 2013-ban tettünk egy keresztet, azoknak az emlékére is itt jön, hogy az égben közben jártak értük, emlékére azoknak az elhurcolt papoknak, tiszteleteseknek, görög papoknak, magyar embereknek, akiket annak idején a Málinki robotra elvitték, és pont Szent Erzsébet napján vitték el, és így lett Szent Erzsébet titulusa ennek a templomnak, és ezt a keresztet felállítottuk ennek emlékére és tiszteletére. Na és innen elindult a maga az építkezés. Az úr megáldotta ezt a kezdeményezést, és 2013-tól 2015-ig fölépült, és föl is szenteltük.
Korábban már említetted, akkor nem volt bekapcsolva a magnó, hogy elég érdekesen, nem a várt módon, de végül is előnyére válóan szinte egy közösségi házzal egybe épült alkotás született.
Hát ez így van. Én gondviselésnek mondanám, valaki azt mondaná, hogy vicces dolog ez, de a bácsi még mai napig él, az építés bácsi, idős bácsi, megnézte a tervet, és hát számára az olyan nagyon modernnek tűnt, tényleg modern templom lett volna, teljesen ebben a modern világban beleillő templom, ilyen 8-szögű templom lett volna, különleges tetővel és különböző ablakokkal, eléggé különleges ablakokkal. Bácsi ránézett a tervre, és ő úgy döntött, hogy ez nem templom. Tehát az ő fejébe ez úgy nem fér bele, de ez senkivel nem egyeztette, és meghosszabbította az alapot legalább 5-5 méterrel, tehát ez a 8-szög, ez teljesen elveszett. Ennek a 8-szögnek az alapa az elveszett, és amikor már ott álltunk, mert erre valahogy vagy nem figyelt föl senki, nem is voltam még akkor prébánosod, de amikor elkezdtük építeni, akkor láttuk, hogy ez valami nem stimmel, és kezdtük fölépíteni, és egyre nagyobb lett a belső tér, de hatalmas belső tér lett, ami hát sok akkor nehézségbe ütközött, hogy a tetőszerkezet azért az egy komoly tetőszerkezet lett volna, annak ki kell bírni. Akkor oszlopokat tettünk két oldalra, hogy az most az a tetőt, azt a súlyát, azt megtartsa. Tehát így lett egy hatalmas nagy tető, oszlopok templomon belül, de még azt folytatom, és 4 tornya, ami ilyen különleges tette, tehát valahogy ki kellett küszöbölni ezeket a dolgokat. Utána jött a püspök atya, bármilyen furcsa hangzik, megint ilyen érdekesnek tűnik, hogy körül nézett, és mondja, mekkora templom, hát ilyen községnek, hát 10-15-en vannak, hát fú, hát ezek itt el fognak vészni ebben a nagy templomba, meg ezek az oszlopok itt, hát ez hogy van itt, ezt tessék befalazni. Hát jó, a püspök atya mondja, el is gondolkodtunk, és ez adott nagyon jó ötletet, hogy tényleg még jó is. Itt leválasztottuk, tehát az oszlopok között befalasztuk, lett egy nagyon szép templom belső tere, hosszú hajó, kórus, ugyanakkor szentély, 2 sekrese, tehát nagyon szépen kialakult, és akkor 2 oldalból lett 2 üres tér. Na és ez átgondolva kitaláltuk, hogy ott közösségi termeket hozunk létre, De akkor volt ez a tér, hogy emeletet is elbírt. És így lett egy hittantermünk, kiállító terem, kis közösségi konyha, ebédlő, és fönt meg, még most épül, hogy lehet ágyakat tenni, és aki átutazóban van, vendéget is tudunk fogadni. És ez mind egy templomon belül van, úgy kell elképzelni, hogy egybe az egész.
Nagyon érdekes ezt hallgatni, hogy ilyen esetlegességeknek ki van téve egy alkotás. De hát ilyen az élet Kárpátalján, nem?
Ez jó, ez jellemző tényleg ilyen az élet, hogy abból indulunk ki, ami van, és utána próbáljuk. Lehet, hogy néha korrigálni, de néha lehet, hogy pont a gondviselésszerűen tudjuk tovább lépve, tovább fejlesztve, vagy előre, lehet, hogy nem látva, de mégis valaki valamit megsejtve hagy nyomokat, és ezek tovább visznek minket. Ez tényleg így van.
Ezen a plébánián milyen most az élet, és hát hányszor jut ki oda a plébános?
Mivel a Tisza Bökény az egy filia, ezért két hetente van szentmise, de majd törekszünk arra, hogy hetente legyen vasárnap szentmise, mert egy hónap egyszer volt, most már két hetente van, de kedden mindig kiárok, minden héten akkor vannak hittanórák, és szép számmal vannak hittanosok, tehát három csoport van, meg minisztránsok is, és így egybe összeszámolva őket 18-an vannak. Hittanosok, katolikusok nincsenek olyan sokan, tehát egy vasárnapi szentmisén vagyunk olyan 40-en, 45-en.
Ahhoz képest, hogy valamikor 8-10 voltak, mikor még nem volt templom, ez nagy szó.
Ez így van, ez nagy szó. Van istentisztelet reformátusok, tudok családokat, ahol a gyerekek, vagy a feleség, vagy a férj is eljön utána a szentmisére is, és ugyanúgy részt vesz benne, persze a maga módján, de ott vannak, tehát így jön ez a létszám, hogy vannak vegyes házasságok, és ezért a hittanosoknak a száma nem olyan nagy, mert ez most próbáltuk összegyűjteni a katolikusokat, de ez is szép eredmény. De az adófizetők, akik így családonként, most már összegyűjtöttük őket, és akik szívesen is jönnek, és fizetik az adót, és katolikusnak vallják magukat, azok vannak 90-en. Ez szép szám. Amit még mondanék itt, hogy van egy felnőtt bibliacsoport, és ez mutatja azt, hogy az embereknek van szomja a szentírásra. Hát nagyon hosszú idő kiesett. Tehát igazából bátran mondhatom, a reformáció óta ott nincsen katolikus jelenlét. Az egy nem kis idő. Ez a sajátossága, de ami még a sajátossága ennek a településnek, amit látok, és nagyon-nagyon örvendetes, ezt látom az iskolában, az óvodában, mert meghívnak ilyen rendezvényekre, hogy nagyon magyar központú, tehát ilyen nagyon hagyományőrzők. A magyar iskola, a magyar óvoda, ami jelen van ott Bökényben, nincs is más, tehát nincs az ukrán, ez érződik, ez a jó hagyományőrző. Tehát a gyerekeknek próbálják tényleg átadni azt a szép kultúrát, amit ők megőriztek az idősek, utána a középkorosztály és most a gyerekeknek. Nagyon-nagyon-nagyon örvendetes és dicséretes.
Weinrauch Mário ferences szerzetessel beszélgettem Kárpátalján nagyszőlős környéki települések lelkipásztora Mário atya, királyháza Tiszaújlak és Tiszabökény falvakról szóltunk bővebben. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.